Siemens Világ. Technológiai érdekességek a Monitor délutánban.
Egy picit segítsetek nekem, nagyon klassz táblázatot küldtetek át, és próbáltam ebből készülni ez a podcasthoz az okos autók fejlesztéséről. Uh-huh. Az látszott, az még az én számomra is egyértelmű, hogy a következő 10 évben robbanásszerű ugrás lesz. Tehát ahogy az okos autóba belepumpáljuk most, vagy a fejlesztők, a gyárak, a gyártók belepumpálják a pénzt, az egy hihetetlen felívelő folyamat lesz. Ebben nektek milyen szerepetek van, vagy milyen lehetőségetek van?
Mi ezt a hullámot lovagoljuk meg éppen szördeszkán, tehát ugye az autókban egyre több az elektronika, és az elektronika önmagában nem állja meg a helyét, nem működik, mindenben szoftver van most már, és ezeknek a szoftvereknek összehangoltan kell tudni működni. Most minél több az elektronika az autóban, annál komplexebb az egész rendszer, annál bonyolultabb felépíteni. Ezt úgy támogatjuk meg, hogy a lehető legtöbb automatizálást tesszük bele a szoftvereinkbe, amivel az autó elektronikájának és funkcióinak tervezői könnyebben tudnak bonyolultabbat létrehozni, tervezni, konfigurálni és aztán szimulálni is akár, és olyan funkciókkal gazdagítjuk az autóba kerülő szoftvert, amik ezeket a komplex rendszereket is, hát nem egyszerűen, de össze tudják kötni, és az összekötetések mentén egy egészet alkotnak. Tehát egy autóban, a prémium szegmensben akár 120-150 ilyen vezérlőegység is lehet, kis számítógép, mint egy mobiltelefon.
Nem hozom kb. Szóba a csipeket, most megállom, vagy nem hozom
kell,
szóba.
Nem kell csipeket emlegetni, pici számítógépek, igen. Amik szét vannak szorva az autó minden pontjára, és ezeknek együtt kell tudni működni. A mi szoftverünk kapcsolja össze ezeket. A mi szoftvereinkkel tervezik meg magát a fizikai kapcsolatot is, tehát akár a kábelt a kábel végén a csatlakozóval, és adnak a 3D-s kialakítását az autón belül, és azt, hogy milyen kommunikációs protokollon fognak ezek beszélgetni egymással, osztják meg az információt.
Amikor ezekről beszéltek mondjuk fiatal pályakezdőkkel, ez a legvonzóbb terület?
Ez így önmagában elég vonzó, de igen. Ami a következő 10 évben következik, az talán még rátesz egy lapáttal olyan szempontból, hogy ez most már akkora mennyiségű mikroszámítógép az autóban, hogy ezt már nem lehet tovább bővíteni. Hely sincs. És most már elkezdődött egy ilyen központosítási folyamat, hogy nagyobb funkciókat, vagy több különböző funkciót, amihez nem feltétlenül kell közvetlen szenzor és aktuátornak hívják ezeket, amikhez ezek a számítógépet csatlakoznak, hogy nem kell közvetlen hozzáférés neki, azokat központosítják egy sokkal erőteljesebb, még az asztali PC-knél is erősebb számítógépben, és ott a szoftvereket gyúrják össze egy nagy applikációvá, és azok csatlakoznak kevesebb mennyiségű külső számítógéphez. Tehát egy kis központosítási folyamat indult be. Zóna architektúrának hívják, hogy ilyen nagyobb számítógépet tesznek mondjuk kettőt az autóba, egyet előre, egyet hátra, és azok felügyelik az autó elején történő dolgokat, meg a hátulján történő dolgokat. Tehát kb. Így kell elképzelni. És akkor így kevesebb lesz a vezérlő, kisebb lesz a hardvernek a komplexitása, viszont a szoftver komplexitása ugyanúgy megmarad, mert a funkciók ugyanúgy benne lesznek, sőt egyre több lesz az önvezető autókkal.
Hát igen, meg közben a fogyasztó, meg a tervező, meg mindenki sokkal-sokkal többet akar.
Sokkal több funkciót akarnak, így van. És az önvezető autóval még az is bejön a scope-ba, hogy ezeknek a számítógépeknek látni kell, döntéseket kell hozni,
Felelősséget kell vállalni.
Az igazából a gyártóra hárul, nem a számítógépét fogják megbüntetni. Még egy adag komplexitás az, hogy ezek az új rendszerek már tanulni fognak, vagy tanulnak, már a mai napon léteznek, tehát most is tanulnak, és ezt a folyamatot nagyon nehéz kontroll alatt tartani, hogy abból mi lesz. Tehát amikor már a gép tanul, hogy ez mennyire lesz megbízható a legvégén, vagy hogy lehet felelősségre vonni. Ugye a Teslánál látunk ilyen híreket, hogy az önvezetés nem mindig sikerül, és akkor ki a felelős, rossz volt a szoftver, rossz volt a betanítás.
Igen, és ez milyen érdekes, mert ha egy ilyen autó fejre áll, akkor az azonnal bekerül a hírekbe, a másik 10 000-100 000 autó, ami a sofőr hibájából ment árokba, az meg talán nem kerül bele.
Sajnos az úttöröknek mindig ez a sorsa. Hát
ehhez a részéhez annyit lehetne hozzátenni, hogy ha nagyon röviden szeretnénk megfogalmazni, akkor az autó, ami tradicionálisan egy mechanikai szerkezet volt, az átalakul egy olyan dologgá, aminek egyre nagyobb része szoftver.
Mozgó intelligencia.
Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy az autó az egy gépészmérnöki valami, hanem az abban egyre több lesz a szoftver. Magában abban is, hogy milyen lesz egy autó. Tehát, hogy az autó tervezése egy része szoftver tervezésé fog válni. Így tehát, van. Hogy a felhasználó mivel találkozik. És ennek az első, és ez túlmutat azon, amit látunk, hogy a műszerfalak már nem hagyományos műszerfalak, hanem nagy kijelzők. Tehát ennek a következő része az, amit Zoli említett a saját részegükkel kapcsolatban.
És még ezen felül ugye most már internetre is csatlakoznak az autók, tehát egy komoly kiberbiztonsági probléma is felmerül, tehát hogy ne lehessen külső behatolással módosítani az autónak a működésén, vagy bármi, akár fegyverként felhasználni, ez a legrosszabb szenárió, egy autót, úgyhogy ez is nagyon komoly problémákat vet fel, és nagyon szigorúan kell venni. Nemzetközi szabályozás létezik már rá, hogy miknek kell megfelelni egy ilyen típusú autónak, ami már az internethez csatlakozik, hogy nem szabad bejutni az autóban, és hogy csak azok, akiknek jogosultsága van, csak azok változtathatnak a működésén.
A termikus oldalt is kibontanám egy picit, ha szabad, a saját részegünket, hogy az önvezető autó az gyakorlatilag elektromos hajtású autó. Tehát ez együtt jár, a kettő. És ami még emellett megjelenik, az elektromos hajtási láncoknak a fejlődése, és ott jövünk a képbe egy picit a termikus ügyekkel. Tehát a félvezetők termikus vizsgálata az annyiban fontos, hogy az elektronikai meghibásodásnak egy domináns kiváltó oka a termikus probléma.
Most majdnem, hogy azt mondtam, hogy ez így volt a ledeknél is, ugye? Jól mondom?
Igen.
Vagy az előbb a telefonra mutattál, hát ha töltöm a telefont és melegszik, az nem jó, az nem biztos, hogy ha egy bizonyos hőfok fölé megy. A ledeknek is ez volt az első generációknál a legfőbb hátulütője talán, vagy hátránya, nem?
Ledeket is mérünk, meg mérnek a készülékeinkkel, és a ledeknél egy érdekes probléma, hogy az optikai teljesítménye, az hogyan függ a hőmérséklettől. És hogyha arra gondolsz, ez egy nagyon jó példa, hogy egy autó az mínusz 40 fokban is kell, hogy működjön, meg plusz 60 fokban is kell, hogy működjön.
És nem mindegy hatótávolsága, mert egy elektromos autó.
Ugyanúgy kell világítani a lámpának. Tehát, hogyha elmegy a szívhőmérséklete, vagy csökken a fényereje, termikus okok miatt, akkor az nem jó. Ez egy apró pici része annak a problémának, amin a mi műszereink segítenek. És az elektromos hajtási láncok ugyanitt egyre több lesz belőlük, és azt kell látni, hogy egy elektromos hajtású autónál nem csak a hajtási lánc az, ahol megjelennek a teljesítmény elektronikai eszközök és azoknak a termikus problémái, hanem ugyanígy a teljes lánc, amíg eljut oda az energia. Tehát bárhol, ahol ezt az energiát átalakítják, vagy szabályozzák, az legyen a töltő, legyen az autó oldalán, az akkumulátor környékén lévő elektronika, a motorvezérlő
elektronika. Ott adódhatnak termikus.
Ezeket termikusan vizsgálni kell, és igen, megfelelően meg kell
találni. Megoldást kell találni.
Ez egy új feladat. És a esetünkben, ami izgalmas újdonság folyamatosan, hogy ezekben az alkalmazásokban, meg általában is a félvezetőipar is fejlődik. Tehát új típusú félvezetők is megjelennek, azokat nekünk meg kell tudni mérni. Tehát mi egy picit erről az oldalról látjuk a kihívásokat, hogy új félvezetők vannak, egyre több mérésre van
bármi
szükség.
Bármi bekerül a rendszerbe új lehetőségként, az tulajdonképpen borítja az egész dominót. Újra kell,
vagy hozzá a dolgokat.
Hozzá, értem, de úgy borítja, hogy tulajdonképpen újra kell számolni, vagy akár újra kell tervezni mindent.
Igen.
Nem? Hiszen annak megfelelően kell végig mondjuk egy gyártási folyamatot tervezni.
Igen, egy gyártási folyamatot, az élettartamot meg kell határozni. A működési körülményeket ezt vizsgálni kell, tesztelni kell, a tesztet kötni kell a szimulációhoz. Tehát tényleg nem leválasztható már semmiről.
Amikor egy fiatal ismerősömnek meséltem, hogy ebben a podcast sorozatban Siemens-esek jönnek, és hogy ti is jöttök majd, akkor ott volt egy jó kérdés, ez szerintem jó kérdés, mert ez már nagyon trendi, szexi dolog ilyen mobilapokat fejleszteni a fiatalok körében. Mennyiben különböző a ti fejlesztői munkátok, amit nálatok csinálnak?
Már említettem, hogy folyamat vezérelt a fejlesztés, tehát hogy mindenféle szabályoknak meg kell felelnünk.
Jó, tehát nem lehet olyan szabadon csapongani.
Nem lehet otthon leülni és kigondolni, és akkor én megcsinálom úgy, ahogy azt én gondoltam, hanem ez meg van határozva, hogy milyen folyamatoknak és milyen szabályoknak kell megfelelnie. Leginkább annak a szoftvernek, ami az autóba kerül, mert igazából az befolyásolhatja az autó működését, ami aztán befolyásolhatja.
Ez most egy kötöttségnek hangzik.
Ez kötöttség is, és segítség is. Tehát, hogy jobb minőségű, magas minőségű szoftvert lehet előállítani úgy, hogyha az ember bizonyos szabályokat betart, vagy betarttat a fejlesztési folyamat során azokkal az eszközökkel, számítógépekkel, amiken végigmegy maga a szoftver, tehát mondjuk az analizálása, a tesztelése során. Ezek jó része automatikusan felderítésre kerül, hogyha valami nem megfelelő.
Tehát csökken a rizikó ezáltal,
és csökken a rizikó a végén, hogy ez valami hibát fog okozni.
De ez inkább csapatmunkát feltételez.
Csapatmunkát feltételez olyan szempontból, hogy különböző tímeknek kell tudni hatékonyan együttműködni, azok, akik definiálják, hogy milyen folyamatok szerint fejlesztjük a szoftvert, azok, akik automatizálják ezt a folyamatot, amennyire csak lehet, hogy ne a szoftverfejlesztőnek kell foglalkoznia minden egyes ilyen megkötéssel, szabállyal, hanem ezt gépek ellenőrzik nekünk.
Az mindig elmondják szakemberek, újságírók és HR-esek is, hogy IT, szoftverfejlesztő, nem tudom, informatikus, több 10 000, 40 000 szoktak mondani, aki csak Magyarországon helyezik. Titeket hogy találnak meg? Kik találnak meg? Milyen csatornákon, milyen módon keresztül?
LinkedIn elsősorban, aztán vannak saját fejvadászaink a cégen belül, akik most mostanában kezdik felkapni ezt a fonalat itt a magyarországi részlegen. Korábban külső cégek segítségét vettük igénybe, akik profi fejvadászok, és keresték nekünk az embereket a piacon a meghatározott feltételek mellett. És ez az egyik fele, amikor nekünk segítenek külsősök, vagy a saját HR-eseink. A másik az, amikor az ember ismer valakit, terjed, így igen. van, és akkor nálunk van egy lehetőség, nem akarsz csatlakozni, és akkor így az emberek is tudnak referálni egymásra.
Igen, ez mindig jó leső dolog, hogyha a saját kollégánkhoz valakit, akkor ez azt jelenti, hogy azt gondolja róluk, hogy a barátjának is szól, hogy jöjjön hozzánk dolgozni.
Maga a Siemens Industries, ez egy fiatal cég, de itt azért tapasztalt öreg rókák is vannak, és van ennek a cégnek előélete is.
Így van. Az a részleg, ahol most vagyunk, és ez mindkettőnkre igaz, az korábban a Mentor Graphics nevű amerikai nagyvállalatnak volt a része, amit a Siemens felvásárolt. És a Mentor Graphics előtt pedig egyéb felvásárlások voltak, azok mindkettőnk esetében eltérőek. A Mikred részleg egy műegyetemi spin-off volt, tehát egy független műegyetemi vállalat, ami egy felvásárlás végén jutott a Mentor Graphicshoz. A Mentor Graphics áramkörtervező, IC-tervező és egyéb villamostervező rendszereket készített, és utána a Mentor Graphics került a Siemenshez, kiegészítve azt, ami a Siemensnél már volt. Tehát pont amiről beszéltem, hogy a teljes tervezési, gyártási és utókövetési folyamatot le tudja fedni a Siemens. És akkor az előéletünkből, ami nagyon fontos, és kiemelném a Mikred esetében, az mindenképpen az egyetemi kapcsolatok, meg a tudományos háttér, tehát mi egy tudományos eredmény alapján hoztuk létre a mérőműszereinket, és az alapján fejlesztjük, ami beágyazott a tudományos világban is.
Több egyetemmel jártok kéz a kézben?
Voltak közös projektek, tehát korábban voltak közös kutatási projektek is, ahol több egyetem és ipari partnerek is együtt dolgoztak. A legutolsó az pont egy olyan projekt volt néhány éve, ahol a tesztelés és a szimuláció együttes lehetőségeit vizsgálták, egyébként pont ledekre. Amit említettél korábban.
Folytassuk még azzal, hogy az utánpótlás szóba került. Mihály Zoltán, Tolnai László vannak itt a Siemens Industries szoftver vezetői. Talán Laci, te mondtad, hogy ha valaki hoz valakit magával, jön egy fiatal szakember, és kézen fogva, hogy gyere, nézd meg, ez egy tök jó hely, akkor miért jönnek az emberek? Miért választják ezt a céget?
Szerintem, ami mindkét részlegre igaz, hogy nagyon magas műszaki színvonalú dolgokkal lehet foglalkozni és találkozni. És ez minden területre igaz. Alapvetően nem egy izolált műszaki problémával foglalkozunk, tehát a bemutatkozóban is mondtuk, hogy ez az elejétől végéig valaminek a létrehozása, tehát hogy ennek.
Te látod, hogy valami születik.
Hát, így van. Igen. A saját résztegünknél ez abszolút megvan ez az élmény, hogyha valaki elkezd fejleszteni egy áramkört, akkor van esélye arra, hogy látja, hogy ez az áramkör végig fut, bekerül a gyártásba, és bekerül a logisztikára, és becsomagolva elmegy egy ügyfélnek, látszik az ügyfél neve a láda oldalán, és ez egy jó nevű elektronikai cég.
Viszont azok, akik ilyen pályára mennek, választanak, és most választhatnak nagyon sok lehetőség körül, nagyon komoly igényekkel jönnek. Itt most akár a bérre gondolok, akár rugalmas, mondjuk a home office-ra, meg rengeteg minden másra, amit elvár az ember egy-egy munkaadótól. Ezt mennyire lehet megadni? Akkor, amikor azt mondod, hogy nagyon komoly protokollok vannak, ugye, tehát azért ez nem egy otthoni app fejlesztés, ez egy egész más történet, nemzetközi csapatba kell játszani, a Siemens ökoszisztémában kell szerepet vállalni, felelősséget vállalni. Itt milyen mozgástér van, milyen rugalmasság van?
Hát mindenképpen követnie kell a Siemensnek a munkaerőpiaci trendeket. Beszéljünk itt a bérezésről, vagy a juttatásokról, de azon felül, ugye most ez az új világfelállás, hogy amikor csak lehet, az ember dolgozzon otthonról, és ne használjuk az irodát, ne kerüljünk közel egymáshoz, ez teljes mértékben már 2 éve elérhető az alkalmazottainknak.
Ugyanebben most már van egy visszarendeződés, és én azt látom a nagy cégeknél, hogy most már azért...
Nem fog vissza, a Siemens biztos, hogy nem fog visszaállni, teljesen nem fog visszaállni, hibrid módon lesz a munka a jövőben, az irodák is ehhez idomulnak már, tehát új irodát alakítunk ki, és azt már úgy alakítjuk ki, hogy ehhez alkalmazkodjon, hogy az emberek nem feltétlenül van saját asztala az irodában, hanem foglal magának egy asztalt, amikor éppen bemegy. Tehát a 2 évvel ezelőtt egyik péntekről a következő hétfőre hazament mindenki, azóta, amikor csak akarnak, az alkalmazottaink otthonról dolgoznak. Most már előfordul, hogy 1-2 napot bent töltenek az irodában, csak azért, hogy lássák egymást.
Mert a vágyék bennük, hogy azért bejöjjenek.
Így van, mert hogy ne csak a 4 fal között otthon, és hogy kicsit a kollégákkal személyesen találkozni. dolgozni, ez meg fog maradni. Tehát ez biztosan meg fog maradni, hogy otthonról is és az irodából is lehet dolgozni, és mindenki kiválaszthatja magának, hogy mennyit. Ebben némi megkötés az, hogyha valakinek hardverrel kell dolgozni, mert azokat nem lehet hazavinni. Azt az irodában kell.
És a nemzetköziség meg a nemzetközi folyamatok ezt pont segítik. Tehát mögötte van az az infrastruktúra, hogy otthonról is lehet dolgozni, megvannak azok a folyamatok, hogy hogyan kell távolról dolgozni, és az, hogy a távolról az azért van, mert valaki egy másik országban van, és ott van az irodában, vagy ugyanabban az országban van, de otthon. Igazából mindegy.
Tök jó, hogy ti vagytok itt, mert ezt azért, ha már így van ez a CMS-nél, ez nagyon érdekel engem, hogy az nem hiányzik, hogy a csapat együtt ötleteljen, hogy ezek az energiák összead. Értem, hogy ott vannak a monitorok, de lehet, hogy az egyik földrészen kapcsolod a másikat, az most éppen akkor ér. Tehát rengeteg dolog van ezzel. Az, hogy leülni az a kávé mellett, vagy egy...
Pont ezért jönnek be az irodában. Ha? Tehát, hogy ez az egy-két nap az irodában
tölt. Tehát azért meg ez nagyon kell a ti folyamataitok.
Ez ezért van, és ezért jönnek be az emberek. Nem azért, hogy ott ugyanúgy leüljenek az asztalhoz, és csak a monitort bámulják, hanem leginkább a konyhába töltjük el az időt, amikor bent vagyunk.
Jó, hát a nagy ötletek ott
születnek. És szocializálódunk, és így van, a kávé mellett születnek a legnagyobb ötletek. Ezen kívül szerintem még hatalmas előny, ezt is mondjuk sok cég nyújtja, de mi teljesen korlátlan szabadságot engedünk az alkalmazottainknak, hogy mikor végzik el a munkájukat. Tehát nincs beosztva senki, hogy hánytól hányig kell dolgozni. Ugye ez otthon már nem is lehet, miután otthon van, de ha bejönnek az irodába, sem. Tehát dolgozhat hétköznap, hétvégén, bármikor a feladat ki van osztva, és ezt a saját időbeosztása szerint végezheti. Egyébként épp most kaptuk meg a legújabb Siemens-es felmérést, hogy megkérdezték az embereket, hogy ki hogy viszonyul a Siemens-en belül magához a Siemens-hez, és mit tart előnynek, hátránynak, és a legnagyobb előnynek mindenki azt jelenti, 90% fölötti volt a válaszadók aránya, pozitív válaszadók aránya. Mindenki azt jelenti meg, hogy a rugalmas munkavégzés, hogy ők eldönthetik, hogy hol dolgoznak, és mikor dolgoznak, és ezt összetudják hangolni a magánéletükkel. Ebben a legerősebb.
Mi a legizgalmasabb, amire most nagyon vágytok, amire nagyon vártok, és ami nálatok most napi renden van?
Hát az egyiket már említettük, ez az önvezető autók, ez mindenképpen egy izgalmas téma, és hogy hova fog ez fejlődni, hogy fogja ez befolyásolni a mi szoftver megoldásainkat, és hogy tudjuk majd segíteni az autógyártókat abban, hogy ezt a célkitűzéseiket megvalósítják. Ezen kívül, hogyha már önvezető, vagy még amellett párhuzamosan vele, az autó egyre inkább egy szolgáltatás lesz. Tehát ezt manapság még szerintem a hétköznapi ember annyira nem érzékeli, de hogy extrém esetben akár az is előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat csak néhány napra vagy hétre fog igénybe venni egy ügyfél egy autóra, azért külön fizet, és nem úgy lesz, hogy bemegy az autó szalomba, és megveszi készen, vagy megrendeli a funkciókat,
az
és legyártják, és aztán megveszi az egészet, hanem hogy mint egy szolgáltatás bizonyos funkciók csak akkor lesznek elérhető, hogy mondjuk külön előfizet rá.
Tehát mondjuk egy irodát akarok az autóban működtetni. Az az autó, ami nem is biztos, hogy az enyém, csak lehet, hogy bérelem valóban 3 hétet, de akkor 1 hétre legyen benne egy iroda. Most nagyon föltözragadt voltam, mert nyilván sokkal több van.
Így van, így van. Tehát ilyeneket kell elképzelni, hogy nem lesz előre meghatározó, hogy mit tud egy autó, vagy hát az összességében meg lesz, és azokból lehet válogatni. Így van, azokból lehet válogatni, és nem feltétlenül a legyártás után ott van minden, mint ahogy manapság van, legyártják, benne van minden, hanem hogy nekem kell mondjuk, nem tudom, x idő múlva, plusz még valami szolgáltatás az autó, hogy tudjon többet, és ezt megkapja. Egyébként a Teslánál lehet ezt már látni. Tehát, hogy legyártottak autókat régebben, frissítik a szoftverüket, és azok a korábban, ugye a hardware az megvolt hozzá benne,
mindenféle
nem tudott még önvezetni, most már részben tud önvezetni. Igen. És csak azért, mert a szoftvert kicserélték rajta.
Hát a méréstechnikában kevésbé trendi dolgokat látunk. Mi azt látjuk, hogy egyre több helyen van szükség a méréstechnikánkra, és ami egy új terület számunkra, hogy a gyártásban hogyan jelenik meg a mérés, a gyártási minőség ellenőrzésben. És a következő szint itt az, hogy nem csak elvégződik az a mérés, hanem automatikusan végzi el akár a mi készülékünk, és még a kiértékelését is megcsinálja. Tehát ennek ez a következő szintje, hogyha nagyobb mennyiségű mérésre van szükség, akkor az hogyan integrálódik. Tehát ez egy műszaki izgalom, amit mi átérünk, és nem a végfelhasználó oldaláról, hanem a műszaki kihívást látjuk benne, meg az új területeket.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Tornai László, Mihály Zoltán, a Siemens Industries Software Kft. Vezetői voltak a Siemens Világ következő epizódjának, mostani epizódjának a vendégei, szakértői. A podcast sorozat természetesen folytatódik, mindenkit arra bíztatok, hogy hallgassák meg az összes epizódot, az összes részt. Köszönöm.
Ez volt a Siemens Világ. Aktualitások, trendek, hazai és nemzetközi érdekességek a technológiai szektorból. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig.
A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ennyit terveztem a mai két órás magazin műsorban, a Monitor délutánban, itt a Trend FM-en, kedd van, úgyhogy fejlődik a hazai, folytattuk a sorozatot 4 óra után, 16:30 laptop hardware, Anyák Tamás volt a vendég, 17:00 után a műsor második felében pedig a hír összefoglaló után Mihály Zoltán és Tolnai László voltak itt a Siemens Industri szoftver vezetői. Velük folytattuk a Siemens ökoszisztéma bemutatását. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, találkozzunk csütörtökön, holnap után, akkor is számítok önökre ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között. Jó utat, jó rádiózást, viszonthallás a csütörtökön.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.